95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Év római jubileumi ifjúsági találkozó alkalmából először vitték Rómába boldog Pier Giorgio Frassati épségben megmaradt 1990 óta a torinói székesegyházban nyugvó testét. A Domonkos szerzetesek közössége fogadta a Santa Maria Sopra Minerva bazilikában a torinói fiatalember holttestét, amely augusztus 4-éig lesz kihelyezve, hogy a hívek leróhassák tiszteletüket előtte. Pier Giorgio Frassatit boldog Carlo Acutissal együtt avatják szentté szeptember 7-én. Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke elmondta, a közösségi média egy aknamező, ahol azt kockáztatjuk, hogy sok energiát pazarolunk el. Pier Giorgio arra tanít bennünket, hogy ha valóban szocializálódni akarunk, azt a szegények között kell tennünk. A fiatalok életkezdése, a fiatalok sikere, a családjaink és a nemzetünk sikere, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs hangsúlyozta, a kormány a kiváló szakképzéssel és felsőoktatással, az egyedülálló munkáshitellel, a 25 év alattiaknak szóló személyi jövedelemadó mentességgel és az induló Otthonstart hitelprogrammal minden téren esélyt ad a fiataloknak. A miniszter ezek mellett említette a Csok Pluszt, a babaváró támogatást és az édesanyák január 1-től kiteljesedő személyi jövedelemadó mentességét is. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság programjának köszönhetően 105 általános és középiskolában épülhet mászófal a következő tanévben. Az államtitkárság azt közölte, hogy az iskolai mászófal építési program célja, hogy az oktatási intézményekben úgynevezett boulder mászófalak épüljenek, amelyek élménnyé teszik a mozgást a testnevelés órákon és azokon kívül. A falakon a gyermekek alacsony magasságban kötélbiztosítás nélkül mászhatnak, tették hozzá, azzal együtt, hogy biztonságos körülmények között mászni és kihívásokat keresni minden gyermek szeret. A programban 105 iskolának ítéltek meg támogatást. A 40. Formula 1 magyar nagydíjat augusztus 1-e és 3-a között rendezik a Mogyoródi Hungaroringen. A verseny ideje alatt forgalmi változásokra és korlátozásokra kell készülni, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a sportrendezvényre nagy számban érkeznek majd látogatók, ami a település és a környék forgalmát erősen terheli. Ezért a rendőrség arra kérte a mogyoródi lakosokat, hogy gépkocsival csak akkor induljanak el lakásuktól, ha az feltétlenül szükséges. A versenypálya környékén és az odavezető utakon augusztus 1-én reggeltől augusztus 4-én reggelig megállási tilalom lesz érvényben. A szabálytalanul parkoló járműveket a rendőrség elszállítja, azokat csak a szabálysértési bírság, illetve a szállítási költség kifizetése után kaphatják vissza a tulajdonosok. Elindulhat a parlagfű pollen szezon augusztus 1. hetében az országban, ezért az érintetteknek mielőbb érdemes elkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A közlemény alapján a parlagfű pollen koncentrációja egyre több helyen éri el a tüneteket okozó közepes szintet, augusztus elején pedig már országosan elindulhat a parlagfű pollen szezon. A parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek a tünetek, mint tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés vagy könnyezés. A tünetek megelőzését, erősségének mérséklését megfelelően beállított gyógyszeres kezeléssel lehet elérni, írták. Már csak 10-12 napot ad Oroszországnak a megállapodásra Ukrajnával a tűzszünetről az amerikai elnök. A Skóciában tartózkodó Donald Trump elmondta, a korábbi 50 napos határidővel nagyvonalú akart lenni, de nincs előrelépés, ezért nincs értelme várni. Az amerikai elnök korábban másodlagos vámokat helyezett kilátásba az orosz gázt és kőolajat felvásárló országokra. Végül az időjárásról. Jellemzően közepesen felhős idő valószínű, rövidebb, hosszabb napos időszakokkal. A középső országrészben lévő összeáramlási vonal mentén egészen késő éjszakáig ismételten kialakulhatnak záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A gödöllői új premontrei templommal már a múlt heti templom térképben elkezdtünk ismerkedni. Kalauzunk Orbán Csaba Frigyes most további érdekességeket árul el a templomról.
A legszükségesebb készült most el a szentélynek a dekoráció, és az se teljes, tehát még nagyon-nagyon sok minden lesz. Ugye Szent Ágostonnak például a teljes életét el fogja mesélni a templom nagyobb formában. A mellékhajukban 3-3 mellékoltárnak a helye kap helyet, ahol természetesen a rendünknek a szentjei megjelenítésre fognak kerülni. És hát köztük Szent Frigyes apát is majd ott lesz, aki az én védőszentem és személyes kedvencem, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a mi rendi közösségeinkben úgy van, hogy belépésünkkor 3 nevet kell, hogy beadjunk az elöljárónak, de egész a beöltözés utáni pillanatig, amikor az elöljáró kimondja, hogy mi lesz a nevünk, addig nem tudjuk meg, hogy melyiket választotta, tehát a választás rá van bízva. És hát én amikor választottam a nevemet, akkor mindenképp premontrei szentet szerettem volna, és az életrajzukat olvastam, és az alapján próbáltam olyan hát szempontokat találni, amik az én életemmel párhuzamosan futnak, és Szent Norbert atyánk nevét is beadtam, és a másik Ludolf volt, de a harmadik Frigyes volt, és bevallom, Frigyes állt a legközelebb hozzám, mert őról jegyzi fel a krónikás, hogy amikor pici gyerek volt, pásztor fiúként, mielőtt ugye premontrei szerzetes lett volna, a szabad idejében, amikor a bárányokat őrizte, akkor templomokat és oltárokat épített, és azok előtt imádkozott, és ez neki különösen kedves volt. És hát a másik vonása, hogy nagyon tisztelte a szűzanyát, nagyon szerette, az ő égi segítségével egy halott kisfiút is feltámasztott, ez már az életének a későbbi csodája. Ez mind a kettő olyan mozzanat volt, ami az én személyes lelkületemnek is. Mindig nagyon szerettem a művészetet, az építészetet, a liturgikus teret, a templomnak a szépségét. Ezért is lett az örök fogadalmi mondatom, hogy Uram, szeretem a te házad ékességét és dicsőségednek lakóhelyét. Szent Frigyes apát. Ő egyébként a német alföldnek és főleg ugye Hollandiának a észak részén Frízföldnek a szülöttje volt ő, tehát egy távol azért egy keleti vagy egy északi táj. de hát korán, mikor megismerte a premontrei rendnek a lelkiségét, akkor ő már pap volt, és papként lépett be a rendnek a soraiba, hallumi plébános volt egyébként, és akkor hát utána rendnek a tagja lett, és saját maga egy kolostort is alapított a rendnek, ott az északi tájakon, Marian Garden, ez volt az apátságnak neve, Szűz Mária kertje, ez is mutatja megint az ő lelkiségét, és ez az apátság egyébként egészen a reformáció viharaiig fennmaradt, napjainkra sajnos már nincs meg.
Hat mellékoltár hely van, hat oltárkép hely van a mellékhajókban összesen, kik a többi szent, hogy tudják-e már, hogy
megvan a teljes ikonográfiai rendje, a rendje a templomnak. Ugye úgy fog kinézni, hogy próbálunk olyan oltárokat inkább készíteni, vagy alakítani, amik nem annyira megszokottak. Tehát lesz például egy közös oltára a magyar szenteknek, középen talán Szűzanya magyarok nagyasszonya ábrázolásával, aztán lesznek a premontrei rendnek a segítő szentjei, tehát akik nem voltak premontreiek, de rendalapítás vagy egyéb ok miatt fontosak, például ilyen Szent Dénes, Párizsnak a püspöke.
Aztán aki a kezében viszi a fejét.
Így van, aztán ugye Szent Gerjén, ő egy katonaszent a kölni vértanuk közül, korai idők, őskeresztény vértanuk közül, Szent Orsolya például. Ők a rendnek több okból is a védő szentjei, például azért, mert erekjéik voltak Prémontrének a templomában, Szent Norbert maga nagyon tisztelt őket, és ez később a rendi liturgiában is meglátszott az ő különleges tiszteletük, például abban, hogy magasabb rangú ünnepeik voltak nálunk, mint máshol. Aztán lesznek premontrei szentek oltára is, és kettő premontrei szent lesz, akinek külön oltára lesz leghátul. Az egyik Fossi Szent Hugó, aki azért nagyon jelentős a rend életében, mert ő alatta kapja meg a rend, Szent Norbertnek a utódja volt ő a rendnek az élén, Szent Norbert halálán az első nemzedék, Fossi Szent Hugó, és neki köszönheti a rend a szervezeti felépítését, és a Szent Norbertnek tulajdonképpen az alapítását ő fejezte be. A másik pedig, akinek külön oltára lesz, az pedig Árpádházi Szent Gertrúd, Szent Erzsébetünknek a leánya, akiről talán kevésbé ismert Magyarországon, és pont ezért szeretnénk, hogy legyen oltár, meg erekjé is legyenek majd nálunk, mert ugye az altenbergi premontrei apácakolostornak a főnök asszonyaként halt meg, fiatalon életszentség hírében, és mint premontrei apáca főnöknél is kicsit félig meddig magyar szent is, ezért nekünk különös büszkeségünk. És ami egy érdekes lesz, azt még arra hadd térjek ki, a premontrei betlehemi oltár. Mert hogy a premontrei rend alapítását karácsonykor ünnepli, a rendtársak 1121 karácsonyán tették le az első fogadalmaikat Szent Norbert életében, és ezért van egy ilyen rendi mondás, hogy nativitas domini, nativitas ordinis nostri. Tehát ami urunknak a születése napja, az egyben a mi rendünknek a születésnapja. Ezért nyugaton több apátságunkba szokás, hogy a hagyományos betlehemi jelenetet, ami ugye áll a királyok, pásztorok imádásából, hódoló premontrei szentek is, meg közpremontreiek is körülveszik.
A mellékoltárok szimbolikusak, vagy lesz ott mise? De konvent mise azért van önöknél is, nem?
Igen, tehát ugye elvileg mi gyakoroljuk a magánmiséknek a gyakorlatát is, tehát annak is mai egyházban sem tiltja semmi, hogy magánmisét lássa mondani. Nyilván most a körülmények sok helyen ezt nem teszik lehetővé, hogy a papság létszámának a megfogyatkozása, mert az atyák jobban igénybe vannak ugye véve, több helyen kell helyettesíteni, sok helyre kell eljárni. De hát pont egy ilyen szerzetes közösség a maga nagyságával is lelki komolyságával alkalmas, hogy ugye a magánmiség kegyelmi kincstára is be legyen vetve az egyház üdvösségének az érdekében. És hát ugye ezeket a mellékoltárokat nem csak magánmisé lehet használni, például az adott szentnek az ünnepén is lehet ott a szent mise. Amikor, ha Jóisten megsegít, amikor ez a templom elkészül, akkor 15 oltár fog benne állni. Ugye már kettő most is használatban van. Ugye
van a szembemiséző oltár és a tabernákulumnál a...
Így van, a szembemiséző oltár az ugye nálunk egy nagyon érdekes kétirányú oltár, mert ugye a mi rendi közösségünk szokása szerint mi nem, a rendtársak nagy része nem misézik néppel szembe, úgynevezett versus populum, hanem mi versus orientem misézünk, tehát ráadásul kelet felé, így van, ami ebben a templomban valóban meg is van, hiszen ez a templom úgy lett megépítve, hogy a Szent Ágoston napján, ahol kell a nap, arra felé van, arra az irányba van keletelve. Tehát ez egy abszolút keletelt templom, úgyhogy mi mindig abba az irányba misézünk, de ugye gondoltunk arra is, hogy ha valaki, akár püspökatyák közül bárki, aki ide a templomba jön és néppel szembe szeretne, és ez egy kétirányú oltár, tehát mind a két oldalán lehetsz misézni, és Szent Kereszt a védőszentje. Az altemplomban lesz egy fájdalmas szűzanya oltár, ahol mindig a szent sír is el lesz majd helyezve, akkor a keresztelő kápolnában lesz keresztelő Szent Jánosnak az oltára. Van két mellékapszisunk, az egyikben Szent Józsefnek az oltára lesz, másikban Szent Anna, akkor ugye erről a hatról már beszéltem, tehát nagyjából igen, ugye ezek.
Hányan vannak most a gödöllői premontreiek?
8-an vagyunk most, különböző helyeken szolgálunk, ugye van a zsámbéki közösség is, akik hozzánk tartoznak, és ugye ők is a mi közösségünkhöz tartoznak, bár területen, ugye, vagy térben távolabb élnek tőlünk, és hát itt Gödöllőn is többen együtt tevékenykedünk, kijárunk ugye más helyekre is besegíteni, vannak plébániaink itt is, de ugye Zsámbék környékén is, meg hát Pesten a angol kisasszonyok Szent Mihály templomát is ugye a rend vette pártfogás.
Van egy híres gimnáziumuk, és egy-egy diák misén elférnek a gyerekek, mert hát egy átlag vasárnap lehet, hogy kicsit nagy a templom, de amikor az iskola jön a misére, akkor meg kicsi, nem?
Nem, tehát úgy lett ez megtervezve annak idején, pontosan ez volt a lényeg, hogy figyelembe vettük az iskolának a létszámát is, és hát ugye úgy van megoldva, hogy rakásolható székekkel még ezeket az ülőhelyeket ki lehet egészen.
Rakásolható. Sose hallottam ezt a szót.
Így hívják, mert hogy ugye egymásba lehet őket igen, rakni, és akkor kis helyen elférnek, és olyankor, amikor nincs rájuk szükség, akkor el lehet tenni, meg vannak a helyei.
Tehát elférnek a diákok, abszolút mindenki le tud ülni.
Abszolút elférnek, és úgy van bekalkulálva, hogy még a szülők is elférjenek. Tehát ugye, hogyha egy ballagás van évnyitó évzáróra, nyilván nem csak a diákok jönnek, hanem a szüleik is, meg még egy-két vendéget is hoznak, tehát akkor úgy kell, hogy elférjünk. Egyébként arra a kérdésre pedig, hogy amikor nincsenek diákok, nagyon érdekes, hogy valóban úgy van, hogy egy templomnak a méretei azok néha gyarapítják a közösséget.
Tehát vonzó ereje van a térnek és a parkolóhelyeknek a környéken.
Meg az, hogy például az, hogy nyáron hűvös, télen pedig meleg a templom.
Az hasznos.
Tehát, hogy ezt is nagyon sokan, főleg idősebb korosztály nagyon hálásan viseli, meg hát ugye az, hogy amikor bejövünk ide, tehát egy esztétikus látvány fogad, ami a szívet, lelket megmelengeti. Nem mindegy azért, hogy, és ez is például a mi templomunknak egy nagy feladata volt, hogy pontosan azt szerettük volna, hogy igenis a mai egyházművészeti korban is, és a mai építészet, meg a modern korban is egy templomnak annak szakrális jellegűnek kell lenni. Ez nem lehet akármilyen, nem lehet olyan, hogy a figyelmet inkább szétszórja, mint hogy összeszedje az Isten irányába.
Szentelési keresztek az oszlopokon, és fölötte egy-egy település név, és még valami. Mik ezek?
Igen, tehát ugye a mi templomunk az konszekrált, tehát felszentelt templom, ami azt jelenti, hogy a felszentelés szertartásában a püspök atya 12 helyen szent krizmával megkente a falakat, ezzel is a templomnak egy még nagyobb szakralitást adva. János Hidán van egy premontrei templomunk, ami őrzi a premontrei emlékeket. És
hol van János Hida?
János Hida az Alföldön található. És ott láttuk ezt, vagy igazából egy picit onnan merítettük ezt az ötletet, ugyanis ott is ezt csinálták, hogy amikor újra felszentelték a templomot, a felszentelési keresztekbe egykori régi premontrei helyeknek a köveit foglalták bele, és mi is évtizedek óta gyűjtögettük ezeket a köveket különböző helyekről, és egykori premontrei kolostoroknak a kövei vannak itt a kis felszentelési keresztekbe belefoglalva.
Például, le lesz 1180.
80.
Így van, a leleszi préposság, ugye a felvidéken található Sátoraljaújhely felett van, és magyarországi rendtörténetben az egyik legépebben megmaradt középkori premontrei kolostor és templom építés, Szent Kereszt a védőszentje, Szent Kereszt tiszteletére van szentelve, ezért ott az ő köve lett belefogadva. De látjuk itt Zsámbéknak az egyik kövét, a Nyulak szigete, a Margit szigeti Szent Mihály préposságnak a köveiből is van. Aztán János Hida, amiről ugye említettem.
1186, tehát az alapítás éve, ugye?
Így van, általában az van felírva, és itt például egy-két helyre sikerült szereznünk olyan követ, vagy kapnunk olyan követ, a maragványos, például a kökényesi préposság.
Az hol van?
Kökényes, nagy kökényes 60 mellett van, én ott szolgálok most plébániai kormányzóként, szívem csücske ez a hely különösen is, és hát egy bimbós fejezetnek az egyik bimbója látszik, annak a töredéke. Zsámbékból is egy nagyon szép kis törpepillérnek a félköríves kis ugye, kimunkálását látjuk. Ság, Ipolyság, ma határátkelő hely, a szintén nagyon szép ma is álló premontrei temploma van.
1224.
1224-ben ugye alapították Majk, ugye oroszlány mellett van. Ugye ma a
Kamadúriakról híres, de előtte premontrei volt?
Igen, és egy nem is akár mekkora premontrei apátság volt. A köveiből épült egyébként a majki Kamalduli kolostor. Rátót, a rátóti monostor, az Gyulafi Rátót, a Veszprémi Egyház megyébe található. A templomnak az egyik fala még a mai napig is áll. Onnan is hoztunk. De ugye az igazán érdekesek fönt vannak a szentélyben, mert nem csak magyar, mi nem csak a magyar viszonylatban gondolkodtunk, hanem a magdeburgi Szűz Mária préposságból, illetve a prémontréi anya templomból is van egy-egy kődarab. Szintén rendtársaknak a jóvoltából, és hát nagyon örülünk, hogy ez egy kicsit ilyen lelki módon összekapcsol bennünket a régiekkel. Tehát pont ez volt a lényeg, hogy ez a templom, ez nyilván hideg kövekből is épül, de élő kövekből is, és ezek az élő kövek, ezek nem csak a jelennek a kövei, akik ma alkotják, hanem a múltnak a köveit is beemelünk, mert Krisztus sem akart új alapot rakni, hanem arra az alapra akart építkezni, amit az Isten egyszer lerakott, és ő sem akart mást, mint azt, amit szeretett.
A rátóti legények híresek.
Igen, hát libát fogtak szegények.
1239.
Igen, igen, az alapítás éve. Ugye a premontrei rendnek a virágkora, az ugye az, a tatárjárásig terjedt, tehát a tatárjárás töri meg az alapításoknak a virágzását. Ugye meg hát a másik ok a kolduló rendek megjelenése. Ugye amikor a ferencesek, domonkosok megjelennek, akkor ez egy új divat és egy más lelkiség, és akkor ők lesznek felkapottabbak. De addig, ezt kevesen tudják, hogy több mint 40 helyen Magyarországon premontrei apátságok, kolostorok alapultak. Hogy miért volt ilyen népszerű a rend, nyilván a tevékenysége miatt.
Hát, közjegyzők voltak.
Így van, azok is voltak, de mellette ugye a népkörében, ugye ők ott tevékenykedtek. Igen. És ugye többnél látjuk János Hida, Móric Hida. Tehát, hogy olyan helyekre települtek, ahol utak, hidak mentén tudtak lelkipásztori munkát végezni.
Ócsai is egy nagyon fontos állomás volt a hadiúton.
Zsámbék, azt kevesen tudják, a fehérvári Szent István zarándoklatok nyomán Buda és Fehérvár között egy napi járásnyira fekszik gyalogosan, tehát a zarándokokat ott érte az este. Úgyhogy érdemes volt ott egy kolostornak állnia.
És akkor egy kanonokkal beszélgettem?
Igen.
Mert hogy minden premontrei kanonok.
Így van, kanonok rend vagyunk, de ez nem egy cím, mint az egyházmegyés világi papság soraiban.
Hanem feladat.
Hanem feladat, és mindenek előtt az isteni liturgiának, meg főképp a kánoni imaóráknak, a zsolozsmának a rendszeres imádkozására is ugye kötelez bennünket. Ugye a zsolozsma az egy olyan imádság, ami talán picit az általános híveknek a gyakorlatából kiveszett vagy kikopott, de azt azért tudni kell, hogy amikor a szerzetesek zsolozsmát imádkoznak, mindig az egész egyházért és az egész egyház nevében imádkoznak. Tehát amikor mi a Jóisten előtt egy szolgálatot teljesítünk a napnak több órájában, ide számva az időnket, meg megszakítva a napunknak a feladatait többször is, hogy a Jóistennel időt töltsünk el, azt nem csak magunkért végezzük, hanem a ránk bízottakért is.
És hát hadd dicsekedjek, a mi plébániánkon egy nagy létszámú szkóla működik, és az egyik példaképük épp a premontreiek, a
Pius atya, aki az önök vezetője, többször lelkigyakorlatot is tartott, ez a budai felső krisztusvárosi plébánia templom, és volt egy gyűjtés a plébánián, amikor épült a templomuk, és egy keresztelő Szent János harang is helyet foglal valamelyik tornyukba, és annak a nagy részét a mi plébániánk adományából szerezték, tehát világító torony sokak számára a Gödöllői Premontrei templom.
És ennek kapcsán hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mindenkinek, aki adományaival, imádságaival és bármilyen lelki vagy anyagi segítségével ennek a templomnak a létrejöttét segített, a Istennek a sokszoros áldását kívánom, és a harangjainknak a hangja is, ennek a nagy közösségi szeretetnek, ennek a gyűjtésnek, ennek az emberi közösség megnyilvánulásának a jelei mindig, mert ugye a harangjaink tényleg közadakozásból jöttek össze, és magunk is meglepődtünk, hogy mennyi ember megmozdult a harangokért, és hát amikor megszólalnak, akkor a szívünknek nagy öröm mindig, hogy ez a sok szép harang.
Gondolom, amikor meghalt a pápa, Ferenc pápa, és amikor megszületett az új pápa, akkor lehetett hallani ezeket a harangokat néhány percig.
Így van, tehát megvannak a rendjei is ennek, hogy ugye milyen harangoknak mikor szabad szólniuk. Ugye például van a magyarok nagyasszony a nagy harang, ami a pátimiségkor, meg nagy ünnepeken szólal csak meg, illetve pont éppen Szent Atya halálakor, választásakor. Tehát ugye hála Istennek szép harangjaink születtek, és hát tényleg nagy örömmel hirdetik az életünk fontos eseményeit.
Nem szóltunk még a rózsaablakról, amely a templom homlokzatán van. Mit ábrázol?
A Szent Ágoston ikonográfiájában ez egy ritka ábrázolás, egy misztikus ábrázolás a Szent Ágostonnak, hogy az üvegablakon látjuk a térdelő Ágostont, és az ő válla fölött, háta mögött a Szűzanyának, Boldogságos Szűz Máriának, illetve a mirunk Jézus Krisztusnak a égi mennyei alakja látszik, és ugye a Szűzanya, ugye a Szűzanyának az emlője fedetlen, illetve Krisztusnak az oldalsebe, és abból egyet sugár Ágostonnak az ajkára csöppen. Ezért mondom, hogy misztikus ábrázolás, mert egy picit ilyen hajmeresztőnek hangzik ez, de hogy azt szokták mondani, hogy Szent Ágoston a szűz teje és Krisztus vére között. Ugye ez azt jelenti, azt akarja jelképezni, hogy az ő teológiája, az ő egész egyház tanítói munkássága az ebből a két forrásból származik. Mindenek előtt a mi Urunk Jézus Krisztus istenségének és emberségének, meg a szentségben való valóságos jelenlétének a egyik oldala, amiből forrásozik, és a mindenek előtt, és a másik oldalon ugye a szűzanya tejével, ugye a szűzanyának a tisztelete, szeretete, és a, hát a katolikus hitnek ő ugye a mérföldköve, hogy aki ugye a szűzanyának a tiszteletét ugye elfogadja, ugye az a igaz katolikus hitnek a jelzője is. Tehát ugye ez a kettő az ő teológiájának és isteni munkásságának a forrása. Tehát ezért van ez az üvegablak ott fönt.
Beszéltünk a mellékoltárok egyelőre üres fülkéiről, ahol mik majd be lesznek népesítve alkotásokkal is, és hát számos ablak van, mint az ókeresztény bazilikákban. A főhajónak is megvannak az ablakai, a magas főhajónak is, a mellékhajóknak is minden irányban van ablakuk. Egyelőre kilátunk rajta.
Így van. A templomban ugye több gondolati ciklus fog körbefutni, a nagyfal felületeken Szent Ágoston életének a további jelenetei fognak szerepet kapni. Az üvegablakokban pedig a főhajó üvegablakaiban a 12 apostol és a Jézus Krisztus élete körüli szorosabb bibliai szentek fognak szerepet kapni. Az üvegablakok oldalsó falain pedig a római kánon szentjei. Az alsó üvegablakokban pedig Ágoston halála utáni események, mivel hogy az üveg egy kicsit áttetsző, ezért a csodája, a sírja körül történt események, illetve mindazok, amik már az ő túlvilági égi segítségét mutatják, azok fognak szerepet kapni. És ami még különösen érdekes, a keresztelő kápolnába való átmenetelnek a ikonográfiai megfogalmazása, mert hogy erre a falra fog kerülni egy köpenyes Ágoston ábrázolás, ugye Szent Ágoston a köpenye alatt tartja azokat a rendalapítókat, akik az ő reguláját követik, mint egy égi oltalmat adva
nekik.
Ez
nagyon jó, tehát nem köpenyes Madonna, hanem
egy köpenyes Ágoston ábrázolás lesz, és látunk magunk előtt a keresztelő kápolnába egy keskeny átjárót, ami picit olyan, mint egy szülőcsatorna. Ugye a húsvéti szövegekben a keresztelés kapcsán, ugye a kút kapcsán mindig szoktuk mondani, hogy az tulajdonképpen ugye egy születés, mint minden keresztény embernek a keresztelés, ez egy újjászületés, ugye szoktuk ezt a hasonlatot ugye mondani, és az egyházatyák az ősi koroktól kezdve mindig is a Vörös-tengeren való átkeléssel is párhuzamba hozzák a keresztség szentségének a tényét, mint ahogy ott ugye a választott nép megszabadul a fáraónak, Egyiptom királyának a szolgaságából, és kijön a szabadságra, az Isten gyermekeinek a szabadságra, a keresztség szentségének a szolgálat által ugye megszabadulunk a ördögnek, a gonoszság fáraójának a hatalmából, és az Isten gyermekeinek a szabadságára születünk újra. Ezért ugye a szűk átjáró fölött Mózes lesz a botjával ábrázolva, mint rásújt a Vörös-tengerre. Két oldalt hatalmas üvegfelületek lesznek, vagy vannak a szűk átjáró...
De osztott üvegfelület?
Osztott felületek, a vízfal, ami a Vörös-tengeren ketté vált. Azon keresztül megyünk be ugye a keresztségnek a helyére.
Csak az egyiptomiak nehogy ott át akarjanak menni.
Hát akarnak legalább, megtérnek és üdvözülnek. És akkor bejöve a keresztelő kápolnába, a tűzoszlop és a felhőoszlop lesz fölöttünk, mint ami vezette a választott népet is. Beérkezve a keresztelés helyére pedig az özönvíztől egészen a kánaáni asszony történetéig az összes vízzel kapcsolatos evangéliumi események ilyen kisebb képekben, illetve fönt a hét szentség. Az építész Zobai Nagy László, Veresegyházi templomnak is ő volt a tervezője, és nálunk is kiváló munkát végzett, de nem említettük az üvegablakok alkotóját sem, aki Gál Lehel, és a Laki üvegműhelynek a munkatársai, akik kiváló munkát végeztek minden esetben. Mindnyájuknak a munkáját, a Jóisten áldja meg őket ezerszeresen.
Nagyon szépen köszönöm, kedves Frigyes atya.
Nagyon szívesen köszönöm én is a beszélgetést.
A viszont hallásra, viszont látásra.
Orbán Csaba Frigyes premontrei szerzetessel beszélgettünk az új gödöllői premontrei templomról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a hitről. A 2024. október 22-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe bizalmat önthetsz. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtanítheted a másikat szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz annak, aki bizonytalan. Isten csak az út, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében felvillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt tudja cselekedni, ami lehetetlennek tűnik. Te viszont megteheted a lehetségest. Isten elegendő önmagának, de rád is számít.
Kedves gyerekek, a mai hittanórán a hitünkről fogunk beszélgetni. Azt szeretném elsőként megkérdezni, hogy hogy érzitek most magatokat?
Én egészen kipihennek érzem magamat, annak ellenére, hogy korán vagyunk, és igazából jól is érzem magamat, mert jól ébredtem.
Én is elég jól érzem magam, bár én egy kicsit fáradt vagyok. Én fáradtan érzem magam, de jó volt most ide bejönni.
Én jól érzem magamat.
Hát örülök neki, hogy itt vagytok velem, és én ezeknek a találkozásoknak, meg a veletek eltöltött pillanatoknak nagyon örülök, és annak is különösen, hogy ilyen megfáradtan is egy péntek reggeli időpontban is tudunk egymásnak örülni, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Az is nagyon nagy örömmel tölt el engem, hogy lehet nektek hinni, lehet rátok számítani. Manapság a fiatalok nyilván a hit kifejezése alatt és abban, hogy hisznek-e valakinek vagy nem hisznek, egészen árnyalt dolgokra is szoktak gondolni. Ezt a hit kifejezést arra használtam, hogy jó érzés tudni azt, hogyha valamit megbeszélünk tegnap este, akkor az teljes mértékben az adott megbeszélésnek megfelelően az még másnap reggel is érvényes, és hogy tudom azt, hogyha megbeszéljük, akkor itt lesztek, és így hiszek nektek, hogy akkor én is itt leszek, és ez ugye nagyon nagy erőt tud adni. Jól gondolom? Viki, mit jelent a hit a te számodra az emberekbe? Meg szoktál bennük bízni, hiszel az embereknek, vagy az emberekben?
Én olyan emberekben szoktam megbízni, akik így családtagok, meg a barátaim, hiszen egy idegenben nyilván nem fogok elsőre megbízni, szerintem az idő az, ami nagyon sokat tud segíteni abban, meg az, hogy megismered az embert, hogy meg tudj benne bízni.
Nóri, te most középiskolás vagy, és visszatértél ide közénk. Hát te is tudsz erről, azt gondolom, hogy nagyon hitelesen beszélni, hogy a mai fiatalok hogyan állnak így a hittel kapcsolatban, hogy mennyire hisznek egymásnak, vagy mennyire lehet megbízni a másikban. Neked mi a tapasztalatod a saját korosztályodban?
Én az új osztályomból nem ismertem senkit, de 2 hónap alatt találtam olyan barátokat, akikben már most nagyjából meg tudok bízni, hogyha nem megyek például iskolába, és hogyha baj van, akkor azért nem megyek. De nagyon sok idő kell még ahhoz, hogy szerintem az egész osztályunk jobban összeszokjon, és hogy így többen is megbízzunk egymásban.
Köztetek van-e értelme a hit kifejezésnek, vagy a hitnek a fogalmának, hogy mennyire tudsz bennük megbízni, mennyire tartják be, amit ők mondanak, vagy csalódtál-e már, mert azt hitted, hogy számukra is ugyanazt jelenti az, hogyha amit megígérnek, vagy amit megbeszéltetek?
Még nem volt ilyen csalódás, mert hogyha mondjuk megbeszéltük, hogy valaki segít valakinek a háziba, vagy odaadom, hogy lemásolják, vagy bármi, akkor ez úgy is volt.
Hogy mit jelent hinni, nem is olyan egyszerű ezt megmondani. Nézd csak, mennyi mindenre használjuk ezt a szót. Azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsot. Miért ezt mondjuk, hogy azt hittem, hogy ott hagytam a kulcsot? Miért használtuk ezt a kifejezést, Barna?
Mert nem vagyok benne biztos, hogy így van, hogy az asztalon hagytam a kulcsot, de mégis van egy ilyen érzésem, hogy nem látom a kulcsot az asztalon, de valami miatt úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Miért mondjuk azokat a kifejezéseket a hittel kapcsolatban, hogy hiszek neked, Viki?
Hát, hogyha elfogadjuk és igaznak tartjuk azt, amit a másik mond, és reméljük azt, hogy nem csapnak be, és ez persze azt is jelenti, hogy rendes embernek tartjuk az illetőt.
Kire alkalmazzuk, vagy mibe alkalmazzuk a hiszek benned kifejezést?
Ilyet nem mondunk akárkinek. Itt ugyanis fontos már a kölcsönös bizalom, a személyes kapcsolat. Ismerlek téged, ismerem a képességeidet, és ezért bízom benned. Látok benned fantáziát.
Mennyire adnak nektek szárnyakat az ilyen kifejezések, amikor valakitől hallod azt, hogy hisz benned ezeket a mondatokat, vagy kitől hallod, vagy hallottál-e már? Van-e neked ilyen tapasztalatod, hogy valaki azt mondja neked, hogy hiszek benned, tudom, hogy képes vagy valamire?
Én számomra ez az egyik legnagyobb megerősítés, hogy jól csinálom, amit csinálok, vagy hogy álljak neki annak, amit csinálni szeretnék, mert ez a kifejezés szerintem az emberek legtöbb ember nem mondja mindenkinek, és én ezt nagyon személyesen veszem, és ennek mindig nagyon örülök, ha valaki ilyet mond.
Mire tud téged motiválni, vagy mire tud inspirálni, hogyha azt mondja neked valaki, hogy hiszek benned?
Arra tud motiválni, hogy folytassuk azt, amit elkezdtünk, és azt a célt, amit kitűztünk, magunk elé tegyünk, megérte mindent, hogy elérjük.
Neked erőt az ilyen kifejezés, amikor elfáradtál, megfáradtál, vagy mondjuk magadban nem bízol?
Igen, mert akkor újra elhiszem, hogy meg tudom azt a dolgot csinálni, vagy hogy tudom folytatni azt.
Az eddigi mondatokat az emberekkel való kapcsolatunkban használtuk, a hit kifejezést, és most nézzük meg, hogy mi a helyzet az Istennel kapcsolatban. Mi a helyzet, amikor azt mondom, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy esetleg akkor, amikor azt mondom, hogy hiszek egy Istenben? Nézzük meg, mi a tartalma annak a mondatnak, hogy hiszem, hogy van Isten.
Ez egy fontos kijelentés, ami azt jelenti, hogy nem láttam, hallottam őt úgy, mint egy húsvér embert. Valami okból azonban mégis kialakult bennem az a meggyőződés, hogy Isten van és létezik.
Hogy miért és hogy hogyan juthat egy ember erre a meggyőződésre, azt majd egy másik alkalommal beszéljük meg, de azt pusztán, hogy erre eljut erre a megállapításra, hogy hisz abban, hogy létezik Isten, ez önmagában már egy hitvallás, hogy a létezését nem kérdőjelezi meg. Nézzük meg, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy hiszek Istennek.
Elfogadom azt, amit a Szentírásban hallok, és igaznak tartom azt a hitet, amit Jézus Krisztus hirdetett.
Mit jelent az a kifejezés, hogy hiszek Istenben?
Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, már nem elég ezt vagy azt tudnunk Istenről. Személyes kapcsolatban kell lennünk vele, tényleg bíztunk el benne.
Mit is jelent tehát hinni Istenben? Volt már olyan, hogy nehéz élethelyzetbe kerültél, és segítségre volt szükséged. Kihez fordultál ilyenkor?
Istenhez, mert tudtam, hogy ő mindig ott van, és tudtam, hogy ha nem is most rögtön, de segíteni fog nekem.
Volt-e már veletek hasonló, hogy nehéz élethelyzetbe voltatok, és Istenre volt szükségetek?
Igen, szerintem nagyon sok embernek van még, hogyha nem is vallják be azt, hogy Istenre szükségük van, vagy nem vallásos emberek, de mindenkinek van olyan élethelyzet, amikor örülne a segítségnek, vagy annak, hogy minden jobbra forduljon.
Mi volt az oka annak, hogy ti ezekben a nehéz helyzetekben pont az Istenhez fordultatok? Miért nem inkább valami máshoz, vagy valaki máshoz? Mi sarkalt benneteket arra, hogy ne emberhez, ne más tudóshoz, orvoshoz, vagy nem tudom én kihez forduljatok itt, aki a Földön valami tudományt nagyon alaposan ismer, hanem az Istentől kérd a segítséget?
Mert ismerjük és megbízunk benne.
A hit tehát azt jelenti, hogy biztos vagy benne, Isten megbízható, ezért lehet rá számítani, lehet rá támaszkodni. Így van a második törvénykönyvben az ige. Ismert hát föl, hogy az Úr a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják a parancsait. Tehát biztosnak kell lennetek tehát abban, hogy az Isten végtelenül hűséges. És lehet, hogy te abban a pillanatban nem érzed az ő hűségét, vagy nem látod teljes valóságában, de ezekben a pillanatokban is tudnod kell azt, hogy az Isten ott van veled, és még ha te nem is látod, akkor is fogja a kezedet, és lehet, hogy ő már a következő lépést készíti elő számodra. De ugye tudjátok, hogy ezeken a szenvedéseken és ezeken a próbatételeken keresztül kell menni. Miért is kell keresztül menni? Gondolj arra, hogyha el akarsz érni valami célt, ahogy az óra elején beszélgettünk, akkor minden cél eléréséhez nagyon nagy szükség van lemondásokra és áldozathozatalokra. És mivel ezek az áldozathozatalok és ezek a terhek, ezek a szenvedések által válik az a cél nagyon fontossá, ugyanúgy az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban is a próbatételek és a szenvedésnek a különböző megélt fázisai, az, amikor te magad éled át azt, hogy az Isten kivezet téged egy problémából, kivezet egy nehézségből, akkor a te számodra az Isten egy új tulajdonságát bizonyítja be, megingathatatlanul, hiszen te magad élted át, nem mások mondták neked, nem a Bibliából olvastad csupán, hanem te tapasztaltad meg. És ez nagyon fontos, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az Isten tapasztalatot átéld, és hogy utána nyilván az Istennel való kapcsolatod egy még mélyebb szintre kerüljön. Még közelebb érezzed magadnak, még inkább járja át a lelkedet az, hogy ő a te életed ura.
Az úton veled járhatok, nem félek
Ha néha megesik, hogy csalódunk, vagy csalódást okozunk, vagy visszaélnek a szeretetünkkel, vagy mi bántunk meg más valakit, ez gyakran elő szokott fordulni velünk, hiszen a szeretet kétirányú utca. Nem elég adni, el is kell fogadni. Nem elég elfogadni, viszonozni kell azt. Mint egy beszélgetés. Ha csak egy valaki beszél, akkor az egy monológ szónoklat. Ha azonban a másik válaszol és reagál, és elindul egy üzenetváltás, akkor már tényleg beszélgetünk. A barátság is mindig két emberen áll, hiába bízom a másikban, szeretem őt, ha ő ezt nem viszonozza. És persze fordítva is így van. Ti mennyire tudtátok az eddigi életetek során a barátságnak a mélységeit ilyen szempontból megtapasztalni, vagy mit éltetek át?
Nekem szerencsére olyan barátaim vannak, akikkel nem volt ilyen nagyobb csalódás, vagy bármilyen, hogy nem bíztunk volna meg egymásban, vagy akármilyen, úgyhogy szerencsére így ilyen még nem történt.
Nóri?
Nekem már volt ilyen csalódás, és nagyon rossz érzés volt ezt megélni.
Amikor te teljes lélekkel és teljes szereteteddel megbízol a másikban, és úgy gondolod, hogy ismered őt, és azt gondoltad eddig, hogy ő ezt viszonozza. Ezek által tudunk nagyon-nagyon mély sebeket kapni, hiszen a szeretet sebezhetővé tesz. Ha megszeretsz valakit, onnantól fogva fontossá válik a számodra. Fontos lesz az, hogy ő boldog legyen, fontos lesz az, hogy ő visszamosolyog-e rád, azért, mert ő az, akit te a szereteteddel elhalmozol. És az a legjobb nyilván, hogyha ezt valaki viszonozza a számodra, és nagyon nehezen tudjuk ezeket a visszautasított szereteteket elkönyvelni, vagy elhelyezni az életünkbe. Nagyon sokszor nem tudunk vele mit kezdeni, hogy miért nem fogad el valaki, miért nem szeret téged, és miért nem akar barátkozni veled. A hit a barátsághoz és a beszélgetéshez hasonlít, hiszen személyes kapcsolatot jelent az Istennel. Ő megbízik bennünk, és mi is megbízhatunk benne. A Biblia nyelve ezt úgy fejezi ki, hogy a hit és a hűség szorosan összetartoznak. Hűségesnek találtad Ábrahám szívét, mondja az Isten, és szövetséget kötöttél vele. Meg is tartottad szavadat, mert igaz vagy. Gondoljátok végig, gyerekek, van-e olyan ember, akiben bízol, akihez hűséges vagy, és aki hűséges hozzád?
Nekem, hál' Istennek, vannak ilyen emberek az életemben, és nagyon hálás vagyok értük.
Szerencsére nekem is vannak ilyen emberek az életemben már eléggé régóta, és én is nagyon hálás vagyok nekik.
Nekem is vannak ilyen emberek, és én is hálás vagyok értük. Nekem a családom, akik a legjobban hisznek bennem, meg hogy hűségesek hozzám, meg szerintem a barátaim is.
Biztos előfordult már, hogy volt már olyan, amikor el akartál futni a világ elől, vagy gondjaid voltak. Épp őt kerested meg. Valószínűleg azért volt ez így, mert mellette biztonságban érezted magad. A hit ezt jelenti, úgy érezi a hívő ember, mint aki biztos helyen elbújt, elrejtőzött az Istennél. Az Isten a mi számunkra, a sziklánk, a mencsvárunk, a szabadítunk, akivel elrejtőzködhetsz, akiben megnyugodhatsz. A hit tehát valamiképpen a kedvenc zugom a saját szobám, ahol magamban lehetek, egy hely, ahol biztonságban vagyok, ahol senki sem fenyeget. A hit az a zug, ahol elfeledkezhetem minden bajomtól, gondomtól. Isten itt olyan szeretettel van irántam, hogy önmagam lehetek, olyan, mintha átölelne. Nem kíváncsiskodik, nem kutakodik az életben, nem telepszik rá a nyakamra. Ő nála önmagam lehetek. Nem erőszakos, hanem türelmes tud lenni, és békén is tud hagyni, de én bármikor fordulhatok hozzá. Ebből erőt meríthetek, önbizalommal bátrabban jöhetek elő a kuckómból. Isten az ember számára valódi erőforrás. A hitben tehát arra találunk rá, aki az életünknek tartást, biztonságot és erőt ad. Nyilvánvaló, hogy ti is szerettek elbújni a világ elől. Hová szoktatok elbújni a világ elől? Megosztjátok-e velünk?
Én a szobámba és a természetbe szoktam legtöbbször, mert ott egyedül lehetek a gondolataimmal és Istennel.
Én is a szobámba szoktam menni, és én lovagolni, mert olyankor mindig szabadnak érzem magam.
Hát én is a szobámat mondanám, hiszen számomra így az a legbiztonságosabb hely.
Van-e olyan barátod, rokonod, akinél biztonságban érzed magad?
Én a nagyszüleimnél is biztonságban érzem magam, és van olyan barátom is, akinél nagyon otthon érzem magam, és biztonságban vagyok náluk.
Én is a családomat mondanám, illetve a barátaimat és a rokonokat.
Én a nagymamámat mondanám, és a családomat.
Én is nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nekem is vannak ilyen rokonaim, akikhez biztonsággal oda tudok menni, és ott boldog, meg szabad lehetek.
Ismersz-e olyan embert, aki megerősít, bátorít, és akire felnézel?
Szerintem így a szülők is olyanok, hiszen ők mindig hisznek bennem, és megerősítik azt, hogy meg tudom valósítani azt, amit kitűztem magam elé.
Engem is a családom inspirál, meg a barátaim, meg igazából ők támogatnak szerintem a legjobban.
Az ember élete során sokszor találkozik szimbólumokkal. Mit is jelent ez a szó? Ma sokan azt mondanánk, hogy jelkép, olyasmi, ami valahogy többet jelent önmagánál. Ha szeretek valakit, akkor rózsát adok neki ajándékba. Számára ez a rózsa nem pusztán egy kis virág, hanem annak a hatalmas szeretetnek a jelképe, amit a megajándékozott iránt érzek. Ez a szálvirág olyan ajándék, ami több önmagamnál. A szó az ókori görögöknél ered, akiknek volt egy sajátos szokása. Szövetségkötéskor a két szerződő fél ketté tört egy értékes tárgyat, leggyakrabban egy gyűrűt, és külön-külön őrizték a két felét. Amikor aztán szerették volna gyakorlatban is megvalósítani a szerződést, akkor arról ismerték meg egymást, hogy összeillesztették a két felet. Ebből a szokásból ered a szimbólum szó, amely már bizonyára irodalmi tanulmányaitokban is előfordult. A szimbólum tehát valamely gondolati tartalom, eszme, érzés elvont fogalomnak az érzéki jele. Mit nevezünk mi keresztények szimbólumnak?
A hiszek egyet, tehát a hitvallást, az egyház közössége és az új tag, akit éppen akkor keresztelnek meg, szövetséget kötnek egymással.
Kereszteléskor a pap megkérdezi a keresztelendőt, ha a csecsemőről van szó, akkor a szüleit és a keresztszüleit a hitükről. Milyen kérdést tesz fel?
Hiszel-e, hisztek-e?
Ők ekkor mit válaszolnak?
Hiszek és hiszünk.
Olyan ez, mintha a gyűrű két felének az összeillesztése. Szövetség jön létre az egyház és a keresztelendő ember között. Ők innentől kezdve összetartoznak, mert ugyanazt hiszik. Most már van egy kis közös ügyük, egy csapatot alkotnak. Így vagyunk mi keresztények egy csapat, hogy közös a mi hitünk, az Istenben való megtapasztalt élő hitünk, amiben éljük a keresztény életünket, és ami mindenkor összekapcsol minket. Ez a hit ad nekünk erőt a hétköznapokban, ez a hit az, ami táplál minket, és a Krisztusba vetett hitünk az a forrás, ami egész életünkben erőt ad. Kívánok nektek az elkövetkezendő napokra olyan hitet, ami szikla szilárd, és olyan erős, ami kibírja az életnek a megpróbáltatásait. Ezért fohászkodjunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. október 22-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.